Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvéreim a mai igehirdetés alapigéjét, Ézsaiás próféta könyvének az 58. részéből a 4. verstől a következőt. Itt ezt mondja Isten: nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nép, az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát ölt, itt hamut szór maga alá, azt nevezett bőtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket. Kibontod a járom kötelei. Szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármat. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha mesztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármat, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul. Ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Nem tudom, ki emlékszik a nagyjából egy évvel ezelőtti szintén ilyen bőt idején tartott családi istentiszteletre. Én emlékszem, mivel megvan a fölvétele és megvan a plakátja. Így könnyű persze. Talán a plakátra emlékszünk. Ugye egy olyan kép volt, ahol feltételezhetően Jézus ül a pusztában, és hát nagyon összpontosít egy darab kis kőre, azt is mondhatom, hogy nagyon éhesen nézi azt a követ, és ugye ez arra a történetre emlékeztet, amikor Jézus 40 napig böjtölve a pusztában, ugye végül megéhezett, és aztán jön a kísértő. Akkor egy évvel ezelőtt nagyjából arról volt szó, vagy a bőtnek arra vonatkozásáról, ami kifejezetten a mi hitünk, a keresztény hit szempontjából fontos, hiszen ez a felkészülésnek az időpontja, hogy Jézus is felkészült ott a maga küldetésére, úgy készülünk fel mi most a nagy hétre, a keresztény hit talán legsűrűbb ünnepére, amit természetesen jól tudunk, és hogy közeledünk, majd erről lesz szó. Lényeg az, hogy itt ez került elő, a bőt, mint felkészülés. És amit most felolvastam, proféciát, az arra emlékeztet bennünket, hogy nem mi találtuk, nem keresztjének találtuk ki a böjtöt. Nálunk különleges szerepe van, de böjtölni talán azt mondhatjuk, amióta ember létezik, amióta vallásos érzés, motiváció van az emberben, azóta van böjt. És most a kérdés az, és erre szeretnék vezetni a gondolatokat, hogy vajon mit jelenthet most már ebben az általános emberi értelemben a böjt? Mi a jellemzői? Mindenképpen van valami egy kicsit ilyen szomorú tónusa ennek az egésznek. Ugye van egy picit ilyen gyászolós hangulata, és ez valószínűleg azért van, mert általában akkor böjtöltek, és sokan ma is böjtölnek, amikor valami olyan esemény éri őket, ami nagyon elgondolkoztatja saját magukról, az életről. Vagy úgy érzik, hogy mindaz, ami történt, az ő ügyes-bajos dolgaiknak a büntetése. Amikor valami olyasmi ér, amikor hirtelen megállok, és belegondolok a dolgok mélyébe, miért vagyok itt, miért vagyok ilyen, amilyen vagyok, miért csináltam, amit csináltam. Ezek mindig ennek a fajta kicsit megrettenős elgondolkodásnak az alkalmai. És ezért van az, hogy általában bűnbánat kapcsolódik hozzá, általában nagyon komoly önismeret tartozik hozzá, és nagyon sokszor azt is lehet látni, ha végignézünk a vallások világában, hogy ilyenkor valami módon az emberek gyötrik magukat. Megmutatva az Isten iránti odaadásukat, és megmutatva a bűnbánatuknak a komolyságát. És amit most hallottunk, az tulajdonképpen ide vezet bennünket. Amikor az ember egy kicsit így elgondolkodik magáról, önkéntelenül, akkor valóban ilyen érzések vannak, és talán ilyenkor az életünknek a vidám dolgait, meg a kellemes, élvezetes dolgait magunk mögött hagyjuk, és érezzük, hogy egy kicsit most Istenre kell figyelni. Ilyenkor támad az, amit jó értelemben alázatnak nevezünk, van az alázat nem mindig hangzik jól számunkra, egyszerűen azért, mert nagyon sok alázatos kodó embert láttunk már, és ezzel kötjük össze. Ha egy valami belülről származó dolog, akkor ez egy nagyon komoly dolog, amikor az ember egy kicsit megretten saját magától, és megretten attól, hogy mindaz, ahogy élek, amit gondolok, amit csinálok, az az élő Isten színe előtt hogy néz ki. Hogy állok előtte. És a bőjt az mindig valahogy ezzel kapcsolatos, benne van egy kicsit a bűnbánat, benne van egy kicsit az önmegtartóztatás, nem csinálom azt, amit egyébként szoktam. Vannak olyan szakaszai az életünknek, amikor mindaz, ami pusztán csak élvezetet jelent a számunkra, egy kicsit letesszük, mert más, ennél fontosabb dolgunk van. A baj akkor kezdődik, amikor a bőjt mindennel általában, de a bőjtel is, amikor rutinszerűvé válik, amikor megszokott dologgá válik, pláne amikor egy bizonyos eszten minden évben ugyanakkor illik bőjtölni. Már az illik is elég furcsa hangzik a bőjtel kapcsolatban, ugye? Ez vagy ott van az emberben ez az érzés, vagy nincs, de hogy illik bőjtölni. Az illik szót én egyébként sem szeretem, nem tudom ki van az illik szóval kibékülve. Az mindig olyas valami, ami úgy taszít, mi az, hogy illik. Valamit vagy szívből csinálok, vagy nem, szoktuk mondani, az, hogy illik. Persze, hát nem illik teriszájjal beszélni, ezt tudjuk, meg ugye puszta kézzel enni, bár Indiában úgy illik enni, ugye ezek változnak ezek a dolgok. Ezek persze, ezek, de hogy amikor mindig emlékeztetnek arra, hogy valahogy ezt most ezt illene csinálni, akkor az ember egy kicsit rosszul érzi magát. Teljesen joggal, mert arra emlékeztet bennünket, hogy valamit úgy kell csinálni, hogy igazán én nem akarom csinálni. Nincs belül semmi, amitől kedvem lenne ezt csinálni. Én most nem érzem így magam. És ez a profécia, amit imént hallottunk, egy ilyen helyzetnek szól, amikor szokássá vált a bőjt. Amikor illett bőjtölni, és ugye akkor, amikor muszáj, mert körülöttünk mindenki ezt várja el tőlünk, akkor az ember mit csinál, milyenkor a megoldás? Amikor nem tehetem meg azt, hogy én hagyom az egészet, és élek úgy, ahogy eddig éltem, mert körülöttem mindenki bőjtöl, mi szokás ilyenkor? Hát a külső dolgokra figyelni, hogy úgy nézze ki, mint aki bőjtöl. Erről beszél Jézus is. Ilyen komor arccal néznek magukkal, szenvednek. Ki tud szenvedni itt, amikor mutatni kell, hogy nagyon szenvedni? Tud valaki olyan ábrázatot, miről beszélhet itt Jézus? Na, senki nem szokott soha. Nagyon nagy, komoly erőfeszítésre van szükség, és úgy látszik rajtunk, hogy nagyon nehéz megcsinálni. Pláne, amit azt mondják, hogy meg kell csinálnunk, de nem szoktuk. Ott van, már alakul, vannak, igen. Ugye vannak olyanok, akik kapásból nagyon jó, sokszor szokták, és ez tökéletesen megy. A vidámabb természetűeknek nem biztos, de a lényeg az, hogy látszódjon az erőfeszítés, hogy én most nagyon megpróbálom, nagyon szenvedek, nagyon oda teszem magam, nagyon csinálom. Lehet olyankor is, mikor az ember tényleg szenved, de amikor nagyon látjuk valakin, hogy nagyon szenved, akkor mindig ugye általában felszoktuk tenni, hogy ezt szereti elhitetni velünk azt, hogy ő szenved. Ez nem igazi dolog. Az ember szenved, akkor igazából szenved, akkor azt megőrzi magának. Ha látszik is rajta, igyekszik mások előtt titkolni, mert ez a saját belső dolgom. Akin nagyon látszik, ott már nagyon sokszor az érzésünk, hogy hát ezt ő mutatni szeretné, hogy ő nagyon szenved. És ez a profécia ilyen embereknek szól. Ilyen embereknek szól, akik nagyon oda teszik magukat, akik nagyon szenved, mindent végigcsinálnak, hamut szórnak maguk alá, ez nagyon érdekes dolog. Nekem még eszembe nem jutott ilyenkor hamut szórni, de jó látványos dolog, ez biztos, hogy lehet jól látni. Eltorzítják az arcukat, nagyon látszik, hogy ők most nagyon odaadók Istennel szemben. Van ilyen, valamennyiünknél előfordul ez. És valami nagyon érdekes dolgot mond itt a proféta. Jézus csak arról beszél, hogy neki felé csináljátok. Ne a másik ember felé csináljátok, az mindig gyanús. Az azt mutatja, hogy igazán nem csináljátok. Isten látja belül, hogy mi a helyzet. Látja az igazi bűnbánatot is, látja azt is, hogy ha igazán szenvedtek, neki nem kell mutatni semmit, mert egész közelről lát benneteket. De a próféta még valami nagyon érdekeset tesz hozzá, ami nagyon fontos a bőtből. Ugye azt mondjuk, hogy a bőt az Isten iránti odaadásnak egy ilyen nagyon komoly, intenzív időszaka. Mit mond, emlékszik valaki? Ott van előttünk a papíron. Mit mond Isten? Mi az a bőt, ami Istennek igazán kedves, ami tetszik neki? Az, amikor szenvedünk? Hoho, nagyon fontos dolog. Először is, mintha arról beszélne, hogy kicsit engedjük el saját magunkat. Ugye ez egy nagyon furcsa dolog. Mert mi azt gondoljuk, hogy ilyenkor csak én és az Isten dolgairól van szó, és ne zavarjon senki, most nagyon koncentrálok Istenre. És erre azt mondja, amit Luki mond, hogy ilyenkor figyeljünk a másikra. Milyen érdekes dolog. Azt mondja, nekem az a bőjt tetszik. Van olyan bőjt, ami tetszik Istennek, ez nagyon fontos dolog. Tehát nem azt mondja, hogy ne bőjtöljünk, de ne te akarjál szenvedni, mondja Isten, hanem vedd észre azt, aki szenved. A befelé fordulásból kifelé fordít bennünket Isten, és azt mondja, hogy engedd el egy kicsit magad, és vedd észre azt, aki tényleg szenved. Aki nem úgy csinál, aki nem szokásból, kötelességből, mert azt mondták, mert mindenki szokott, meg a szomszédom is ezt csinálja, meg a másik szomszédom is, hanem azt mondja, hogy vedd észre azt, aki valóságosan szenved. És segíts rajta. Ha odaadó akarsz lenni, akkor így vagy igazán odaadó. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert én azt gondolom, hogy nincs közülünk, és az eredeti hallgatóság között sem volt olyan, aki olyan szőrös szívű lett volna, hogy soha se segít senkinek. Hát nincs, talán nincs ilyen köztünk. Azért van bennünk, valamennyiünkben van segítő szándék, és jó, hogy van, és ennek örüljünk. De itt valami többről van szó. Itt azt mondja Isten, hogy amikor irántam akarsz odaadni, mert megvannak azok a pillanatok, amikor tényleg, és Jézus is erről beszél, hogy a belső szobádba menj például imádkozni, megvannak azok az alkalmak, amikor tényleg oda kell figyelnünk Istenre. És ez tényleg így van. Amikor jó kiszűrni minden mást. Nagyon könnyen, engem nagyon könnyű megzavarni. Én nagyon nehezen koncentrálok, minden éppen leköti a figyelmet, ami éppen történik, és így mennek a dolgaim. Sokszor ez nagyon stresszes tud lenni az ember számára. Talán csak én vagyok egyedül ilyen, de nagyon rossz ezt, hadd mondjam el mindenkinek. Ismerem ezt az érzést, és épp ezért tudom azt, hogy nagyon-nagyon szükséges az, hogy időnként az ember igazán ott tudjon lenni az Isten színe előtt, és minden legyen kizárva. Amikor imádkozunk, és összetesszük a kezünket, az nem azért van, mert Isten akkor fogadja el csak az imádságot, hanem az összetett kéz segít egy kicsit koncentrálni. Mert ugye a kezünk is jár, amikor teheti, és valamivel foglalkozik, és ez már segít elvonni a figyelmünket. De mindezzel együtt azt mondja itt a proféta, hogy az Isten azt mondja, hogy igazában én akkor örülök legjobban, amikor elengeded magad és észreveszed azt magad körül, aki segítségre szorul. Nekem ez az a bőt, ami igazán tetszik. nem bíztat arra, hogy hagyjam el ezeket a komoly, Istenre figyelő pillanatokat, valahol erőt is kell meríteni, de ha igazán odaadón akarsz viselkedni irántam, akkor legyél odaadó a körülötted élő rászoruló iránt. Nagyon itt mit mondani nem lehet, ez itt van fehéren feketén. És még valami nagyon fontosat hozzátesz ehhez, azt is mondja, hogy akkor fog felragyogni a világos, ez nagyon furcsa, mi az, hogy akkor felragyogni a világos, akkor ragyog fel a világos, ha felkapcsolom a villanyt. De miről van itt szó? Ezek az emberek arra panaszkodnak, hogy hiába böjtölnek, mindenféle módon úgy érzik, hogy Isten nem figyel rájuk. Nem érzik az Istennek az áldását. Nem érzik Istennek a szeretetét. És azt mondja erre Isten Ézsaiás profétánál, hogy ha ezeket teszed, ha kifelé fordulsz, és megtalálod azokat, akik valóban szenvednek, és segítesz rajtuk, ahogyan csak múlik rajtad, akkor fog pislákolni valami az Isten szeretetéből. Ha csak magaddal foglalkozol, bezárulsz saját magadba, akkor egy idő után hiába várod. És ez nagyon érdekes dolog. Mi azt gondolnánk, azt szereti igazán Istent, aki mindenkit kizár az életéből, és csak rá koncentrál. És itt az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogy igazán akkor fogsz újra ráérezni az én jelenlétemre és szeretetemre, akkor lesz világosságod újra, hogyha könyörületes vagy, és segítesz mindazokon, akik körülötted élnek. Nem könnyű ezt elhinni, én azt gondolom. Nem is szabad nekem elhinni, ez nagyon fontos. Ez egyedül akkor derül ki, hogyha az ember csinálja. És erre hív bennünket Jézus, hogy ilyen módon készüljünk. Az egymás iránti odaadás, az Isten iránti odaadás, ez, ami legjobban tetszik neki. Ő nem azt szereti látni, hogyha szenvedünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Isten nem örül a szenvedésünknek. Sőt, arra hív, hogy enyhítsük egymás szenvedését, így kapcsoljunk be minél többeket abba a szeretet áramkörbe, aminek mi is részesei vagyunk. Ehhez mindig többen kellünk, és Isten így fűz egybe valamennyiünket. És én hiszem azt, és legyen az úgy, hogy valamennyien megtapasztaljuk, hogy ilyenkor tényleg visszajön az Isten szeretetének, vagy Isten országának az a jó íze, amiről sokszor már azt gondoljuk, hogy teljesen elfelejtettük, talán nem is volt igaz. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy adsz pillanatokat, alkalmakat, amikor csak veled vagyunk együtt, amikor nem zavar semmi. Köszönjük ezt, és adj mind több ilyet. Olyan sok zajjal van tele az életünk, annyira sodornak előre a dolgok, hogy sokszor nagyon nehéz megállni. De kérünk arra is, hogy ezekből az alkalmakból új odaadás szülessen egymás iránt. Mi, akik az életünk sodrában sokszor érezzük, hogy a másik, vagy ellenségünk, vagy ellenfelünk, vagy egyszerűen csak akadály, vagy éppen csak eszköz, hogy valamit mi elérjünk. Hadd fedezzük fel újra egymásban a testvér. És ha ez nehéz is, legalább a másik embert úgy, mint aki szintén gyermeked. És add, hogy ami tőlünk telik, azzal tudjunk segíteni. És add azt is, hogy tudjunk jól elfogadni. Így kös össze bennünket. És add, hogy minél nagyobb legyen az a kör, akik bekapcsolódnak, ebbe a drága áramkörbe, szeretetet körébe. Amen.